Na kérem szépen.
Szülői értekezlet. Kedves anyukák és apukák.
Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Szülői Értekezlet Podcast 35. Vörös Sándor Mozdony című adása. A mikrofonok előtt párok ülnek, pároknak vannak gyerekeik, ezért beszélgetnek ők, azaz mi, a gyerekműködtetés kérdéseiről. Nevünk pedig sorban balról jobbra haladva Feri,
Anetta,
Bence,
Andi.
Az is szeretnénk sorrendet, mert én ülök bal oldalt.
Én nem tudtam végül is eldönteni, hogy melyik oldalon ülök, de véletlenül, hogy beletrafáltunk valahogy, figyelted? Mármint itt mi a egyik oldalon, mert azt az új kedves hallgatók, akik nyilván nagyon sokan vannak, azok nem tudják, hogy mi két külön pontján ülünk a városnak, és a Skype varázslatos hullámain keresztül beszélgetünk egymással. És ezen közben a nagy melegre, meg a hagyományokra tekintettel iszunk is valamit, de mi csak olyan, hát nem is tudom, te mit iszol, Anetta?
Én egy pohár hideg vizet kortyolgatok, kedves Feri.
Ó, gratulálok.
Ezt akárki mondhassa a rádióban. Biztos vodka az.
Tényleg egy boros pohárba töltött egy pohár hideg.
Ez az esti rutin. Este már csak a boros pohár kerül elő. Én bezzeg vízes pohárból vedelem a fröccsöt.
Úgy éreztem, hogy nagyon szomjas vagyok.
De azért azt el tudom mondani a vízes pohárban található fröccsről, hogy bementem ahhoz a hálózathoz, akik borokat árulnak, de nem mondjuk ki a nevüket, most már kényszeresen csak, hát ha egyszer a szponzoraink lesznek ettől, hogy kérjek tőlük fröccsbort. És így kicsit félve is mentem be, hogy fel nem pofoznak esetleg az ottani szakértő eladók, de teljesen értették, hogy mit akarok, és jó szívvel ajánlották a Béla és Bandi 2,12 elnevezésű kifejezetten fröccsnek, illetve hát ilyen asztali bornak szánt, nem 2,12, 1,12, hiszen másfél literes palackját, amiben olasz Riesling. Illetve hát azt hiszem, hogy valamilyen házasítás van, de kérdeztem a fiút, hogy milyen borból érdemes fröccsöt inni, és azt mondta, hogy a kevésbé illatos, kevésbé fűszeres borokból érdemes, például olasz Rieslingből, vagy Veltelliniből. Úgyhogy ennyivel mindenképpen okosabb lettem, és tök jó belül a fröccs is, ezt mármint ebből a Béla és Bandi másfélből.
Például itt van ez a szar, tolták eléd, a nagy kiszerelésű asztalit.
Az acskóst, igen. És most ittam is, hogy megakasszam ezzel a beszélgetést, és lehetőséget biztosítsak Bencéknek, hogy ők is elmondják, hogy mit isznak.
Természetesen kölyökpesgőt iszunk.
Ne, ez milyen nap ez a mai?
Na jó, bevallom, hogy nem, mi mojitót iszunk. Ugye? Mojitót.
Mojitót. Gyere, kocincsú. Akkor ez szerint elkészült a híres cukormáz, vagy mi ez?
Cukorszirup.
Cukorszirup.
Elkészült, pótoltam a kifogyóban lévő készleteket, de nem vagyok elégedett, mert ilyen sznob ezért vagyok, és demerara nátszukorból készítettem. És ez nem való cukorszirupnak.
És egyébként hogy készíted a cukorszirupot?
Fogok azonos mennyiségű cukrot, azonos mennyiségű vízzel, és ezt a kettőt felolvasztom.
Tehát mondjuk egy kiló cukor.
Hőhatást teszem ki, igen.
Egy kiló cukor egy liter vízben?
Igen, én ezt a... Könnyű megjegyezni.
Nagyon egyébként... hasznos, könnyű limonádét, meg például mojitót készíteni.
Sokfajta arány van egyébként, de ez a legegyszerűbb.
És egyébként... Tehát, hogy mi a különbség, de lehet, hogy ez annyira laikus kérdés, hogyha egy kanál cukrot teszek a limonádémba, vagy pedig ezt a
cukorszirupot.
Gyönyörűen elkészített cukorszirupot.
Föl van olvadva, tehát nem kell azzal senyvedni, hogy...
Tehát csak a senyvedést úszuk meg.
De, semmi.
Kavarva.
Baromi gyors, persze, nincsen.
És a mojitóhoz ti növesztetek otthon mentát?
Hát most idén nem növesztettünk, volt, amikor növesztettünk, most idén nem növesztettünk, mert nem tudom miért.
Megvettük valakitől, aki növesztett.
Ja, tehát van otthon menta növény, amiről le lehet szakítani a leveleket.
Így van.
Csak nem saját ültetés.
Nem saját ültetés. Most kivételesen nem. Tavaly volt saját ültetés. A cukornádat már meg se kérdez.
Azt említem, hogy sikerült kiirtanatok a mentát.
Nem, bocsánat, csak elképzeltem, hogy a Bence egy macsétével kimegy a konyhába.
Abszolút fölveszem le, hogy a kertbe fölveszem a szalmakalapomat, és ezért vágok egy adag cukrot, kicsit lepároljuk, és aztán iszunk a mojitóban.
Anett a kérdésére válaszolva, úgy, hogy nekünk csak ilyen ládákban nevelt növénykénk vannak, amiket évről évre újra kell ültetni, úgyhogy...
Uh-huh. Így van, és a megfelelő időben abba hagyod a locsolásukat, és kipusztítod.
Ebben elég profik vagyunk.
Igen, de
azok tavasszal mind újra nőnek, legalábbis nálunk a kertbe, a menta kiírthatatlan.
Mi nem bízunk semmit a véletlenre, mert nem nő újra. Tehát mi az
Bence nagyon ügyesen kiborítja a tavalyi földet.
Zseniális, zseniális.
Esélyt sem ad a szerencsétleneknek, hogy újra.
Hihetetlen tehetségünk van abban, hogy az évelő növényeket egyébként.
Hát Bálint gazda is csettinteni és elégedetten pödörné meg a bajszát ezt hallván.
Az evolúció új lépcsőfoka.
Igen. Egyébként ez a cukorszirup, ez nálunk is felmerül, csak ott a bodzaszörbe kellett tenni, nem?
Igen, a bodzaszörbet készítettük cukorszirupban.
Te hogyan készíted a cukorszirupot, Anetta?
Én végtelen mennyiségű cukrot beletöltem, nem tudom mennyi vízbe, és amikor már úgy láttam, hogy ez így felolvadt, meg állítólag valami sárgás színe is van, de azt nem nagyon láttam a fémedény miatt, onnantól kezdve így azt gondoltam, hogy ez kész, ja. És aztán ráöntöttem a két napjázó bodza növényre, amikor már kihűlt. Tehát én ilyen nagyon, nagyon tudományosan készítettem.
De bodza növény lett belőle, vagy
tök jó bodza szörp lett belőle, hát nem olyan, mint a bolti, tehát nem csak ez az egy újnyit öntesz a pohárba, hanem hogy egy harmadat eltölt a pohárból.
Igen.
De viszont jó.
Viszont tegnap volt nálunk gyerek zsúr, mert hogy büszkén el kell mondjuk, hogy 6 évesek lettek a lányaink éppen tegnap, és ezt a... Igen, mi is körülbelül így örültünk neki, hogy végre-végre, és az egyik ma reggel meg is jegyezte, amikor bekapcsoltatta velem a tévét, mert nálunk ugye hétvégén lehet tévézni, és a minden tévéműsorot írják, hogy ez a műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott, és azt mondta, hogy ez tök jó, mert most már akkor mi hivatalosan is megnézhetjük a 6 éven aluliaknak nem ajánlott műsorokat. Ezt ilyen szabatosan mondta, úgyhogy én azt mondtam, hogy szerintem már a 10 éven felülieket is elkezdhetik nézni. Na de hogy visszakanyarodjak a bodzaszörpre, szóval, hogy 6 vagy 7 ovis társnőjüket hívtuk meg a buliba, és az egyiket, amikor megkérdeztem, hogy kér-e bodzaszörpöt, akkor mondta, hogy kér, és öntöttem meg, és közben mondtam, hogy valamivel oldjam ezt a hülye helyzetet, hogy én egy 6 évessel csacsogok a frigider előtt. Képzeld, ezt mi csináltuk ám ezt a bodzaszörpöt? Micsodából? Szedtünk bodzavirágot. Hol? Itt az erdőben, itt az utca végén. Tényleg? És nem féltetek? Annyira cuki volt. És azt hittem, valahogy nem is tudom, attól, hogy Anetta csinált így bodzaszörpöt, azt gondoltam, hogy hát biztos mindenki csinál bodzaszörpöt. Nyilván abból is gondoltam, hogy itt az a külkerület, ahol mi élünk, itt a bodzavirágzás idején egy idő után már egyáltalán nem lehetett találni olyan bodzabokrot, aminek nem volt leszedve az összes virága.
Volt, csak nem hát, elérhető magasságban.
Valahogy azt lehetett érezni, hogy itt mindenki bodzaszörpöt gyárt. Ez egy ilyen kerületi izé.
Aha.
Na mindegy, úgyhogy nagyon, nagyon bevágódtam. Most már emlékszem, ő volt az egyetlen nem 6 éves, hanem 4 éves versenyzője, vagy 5 éves versenyzője a társaságnak. És azért kérdezhettem, hogy biztos, hogy és nem féltetek. Ami nagyon édes volt.
De mitől kellett volna félni, ezt nem értem.
Hát az erdőben.
Az erdőben, az igen, erdő az erdőtől.
Maga. Mert hogy itt az utca végén kezdődik az erdő, és az, tehát akár még lehet félelmetes is egy gyereknek, a valójában pedig egyáltalán nem félelmetes.
Igen, és azt hiszem, hogy a helyes biomérnöki definíció szerint ez inkább egy liget, sem mint egy erdő, tehát
na,
azért...
Na, hát azért alacsonyítsuk le a mi kis erdőnket itt az utca végén.
Ne alacsonyítsuk
le. Szerintem egy szép kis erdő, vannak szerintem is egy szép kis liget. Fák.
Így vagy úgy, de... Na, azt akartam még nektek elmesélni, hogy képzeljétek, rendeztünk zsúrt, ezt már ugye említettem, de hogy ez nekünk nagyon tanulságos volt, mert tudni kell, hogy ugye a lányaink azok rendszeresen járnak ilyen zsúrokba, ahol mindig Anetta viszi el őket. Én ezt a szem eddig még minden alkalommal meg tudtam úszni. Ez volt az egyik dolog a gyerek működtetésben, amire én egy határozott nemet mondtam. Tehát a hányó gyereket a bármi fölé tartani, annak nincs akadálya, meg a kakit kezelni, annak sincs akadálya, de gyerekzsúrba vinni a gyereket, na azt nem. És emiatt aztán eléggé óckodtam is attól, amikor végre most így 6 éves korukban elszántuk magunkat, hogy mi is tartunk egy bulit. És ehhez képest elképesztően jól sikerült. Én mondjuk megittem 5 sört a buli alatt, és csak néha egy-egy apukát tudtam egy-egy pohárra rábeszélni, tehát igazániból nem volt ebben méltó társam. Bár nem tartózkodtak itt az apukák, tehát az elején csak így beengedték a gyerekeket a kapun, és aztán kérdezték, hogy hányra jöhetnek értük. De viszont amikor megjöttek, akkor még maradtak egy órát a buliban.
Igen, más felett.
És azért akartam ezt még elmesélni, mert Anetta nagyon jó programokat talált ki a gyerekeknek, hogy szerintem mindenképpen közkincs érdemes tenni, különösen a cseresznyehorgászatot.
Igen, volt nálunk cseresznyehorgászat, ami azt jelenti, hogy a kisebbik felfújható medencénket felfújtuk, teleraktuk vízzel, reggel kimentünk a barával a piacra, és több ilyen helyi termelőhöz oda mentünk, akiken onnan látszik, hogy helyi termelő, hogy mondjuk csak málna meg cseresznye van náluk, és azt is saját kertjükből hozzák, és mondtuk, hogy nekünk csak is páros cseresznyékre van szükségünk. És itt több helyet is találtunk, ahol teljesen lelkesen velünk együtt, a néni is, a bácsi is, a Bora is, meg én is kiválogattuk a páros cseresznyéket, úgyhogy egy ilyen 2-3 kilónyi páros cseresznyével tértünk haza, ezt beszórtuk a medencébe, és aztán innen kezdődött Feri zsenialitása, aki iszonyatosan jó horgászbotokat készített, ilyen nagy méretű marokkó rudakat használt fel ehhez.
Meg cukorspárgát és egy édescsillárt jobb hián.
Igen, és egy édescsillárt. Az édescsillárból kiszedte a drótot, abból hajtott.
Az édescsillárról szerintem nem minden hallgatónk tudja, sőt, talán a Bencéknek sem egyértelmű, hogy mi is az.
Én nagyon illemtudóan, majd közelhajoltam a mikrofonhoz, hogy megkérdezem, hogy mi a pékot.
Az édescsillár az egy, amennyire én tudom, az építkezési bizniszben szakembereknek a kifejezése arra a megoldásra, amikor már egy egészen jól áll a ház, tehát már megvolt az elektromos szerelés, de nincsenek még világítótestek, és akkor két ilyen részdróton lelógatnak egy foglalatot, belecsavarnak egy izzót,
és
ez a világítás.
Oha.
És nekünk, amikor beköltöztünk, akkor még elég sok
30 édescsillár
ilyenünk volt. Aztán ezt évről évre küzdöttük le őket, és most a napokban az utolsót is lecseréltem egy valamire, úgyhogy volt itt a néhány édescsillár. Ez csak azért volt fontos, mert hogy a horokhoz kellett valamilyen alaktartó, formálható ám alaktartó drót.
De bocsánat, ezek a szerkezetek, ezek akkor megmaradnak? Tehát ez azt jelenti, hogy most van nektek 30 ilyen édescsillárotok, vagy micsoda?
Azokat én nem szoktam eldobni, mert én általában azt gondolom, hogy jó lesz ez még valamire, és látjátok? Látjátok, milyen jól jött az édescsillár? Remek horgászhorgokat lehetett belőle gyártani. És aztán ezzel a gyerekeknek az volt a feladat, hogy adott időre minél több cseresznyét horgásszanak ki, és aztán persze mindenki megeheti a saját zsákmányát. És Anetta ezt úgy, nem is tudom, azt hiszem, egy waldorfos anyukától hoztad ezt a történetet. És én kétkedéssel hallgattam, hogy hát ezen mi az érdekes, de imádták a gyerekek, és nagyon-nagyon-nagyon hosszan horgázták a cseresznyéket.
25 percig cseresznyét horgáztak.
Sőt, aztán volt, hogy vissza is öntötték a méreten aluli példányokat, és újra kifogták őket.
És egyébként nem annyira könnyű, de így ki tudták horgászni, tehát mindenkinek volt sikerélménye.
De azért az még hozzátartozik az igazsághoz, hogy ha nem lett volna egy ilyen baromi nagy felfújható medencénk, amiben elfér gyakorlatilag az összes gyerek, és ilyen értékelhető mélységű víz volt benne. Szóval ez nem lett volna, akkor egész más hangulatú délután lett volna.
Igen, hát igazából ez medencés parti volt, kaptunk kölcsön egy medencét, úgyhogy azt felfújtuk, és abban az összes gyerek elfért, és ugrálhatott benne. Hogy cseresznyehorgászat volt, kincsvadászat a kertben, és mivel 6 kislányt hívtunk meg, ezért aztán csillámtetoválás festés és arcfestés volt, ami szintén nagyon népszerű programnak mutatkozott.
De végül is mindenki halálosan boldog volt ezek szerint.
Igen, mindenki
halálosan boldog. De még mi magunk is. Azt hittem, hogy majd nagyon megrogyunk, de nem rogytunk.
Nagyon féltünk ettől, nem azért féltünk ettől, mert hogy nagyon melós ezt megszervezni, hanem azért, mert hogy a gyerekek, a lányaink nem igazán voltak érzelmileg érettek egy ilyen nagy partira, tehát ugye Bora akárhányszor hívtunk ide vendégeket, mindig kiborult, mindig nagyon hisztizett, mindig azt akarta éreztetni, hogy én az ő anyukája vagyok, és senki másé itt a teremben, vagy itt a lakásban. És mivel nagyon sok ilyen tapasztalatunk volt, hogy ő nagyon nehezen bírja ezeket a szituációkat, tehát ha mi megyünk valakihez, az oké, de ha ide jönnek emberek, akkor ő attól azért úgy nagyon nagyon sűrűn ki szokott borulni, úgyhogy így 6 évet vártunk azzal, hogy az első ilyen igazi zsúr dolgot megcsináljuk.
De egy ilyen ikres buli azért az elég kemény lett, különösen az ajándékok szempontjából. Nekünk aztán föl lenne dobva a lecke, hogyha minket meghívtatok volna. Nem csak, hogy ugye például hogy oldjátok meg, hogy egyszerre bontják föl az ajándékokat, vagy...
Igen,
vagy...
De
a kertkapuban még, tehát nem igazán tudtak beljebb jönni a vendégek, nem jutottak el a házbejáratai.
De ha ők ketten egyet kapnak, azzal semmi gond nincsen, semmi. Tehát, hogy ők ezt annyira megszokták, nem tudom, 0 éves koruk óta, hogy mondjuk ketten kapnak egy színezőt, egy valamit, hogy most
hát
is...
Nem 0 éves koruk óta, eleinte ez lehet. Volt, én úgy emlékszem.
Nem, én úgy emlékszem.
Egy idő után aztán eljött már ez, amikor lehetett valóban.
Tehát mit tudom, én ketten kaptak egy ilyen gelárti, nem tudom micsoda, ilyen
ja, igen, ablakmatrica
festő készüléket, és akkor azzal ők nagyon boldogok, mert van benne többfajta kifesthető ilyen ablakmatrica, és akkor mind a ketten.
De egyébként ikrekkel egyszerű, mert csak kettőt kell hozni a kitalált dologból, de, és olyan dolgot kell kitalálni, amiből kettő sem olyan drága, mint
másból egy.
Mert ez történt tegnap is, tehát elég sok olyasmit kaptak, amiből egyszerűen 2 példány érkezett, ennyi színezésbeli eltérésekkel, és az tökéletesen működött.
Az működik?
Abszolút, persze.
Persze.
Jó, mondjuk, amit tőlünk értek, a Monster Barbie. Monster Barbie-ból 2 különbözőt kellett venni értelemszerűen.
A Monster Barbie-t beadtam.
Kaptak Monster Barbie-t, és a Monster Barbie tök jó. Képzeljétek el, a Monster Barbie-nak az összes ízülete hajlik, tök jó módokon lehet hajtogatni, és még nagyon menőül is néz ki, úgyhogy...
De az méreg drága, nem?
Ugye? De.
Teljesen súlyos, drága cucc.
De nagyon húztuk a fogunkat, vagy szívtuk a fogunkat, húztuk a szánkat.
Ez a cseresznyés játék nekem nagyon tetszik, úgyhogy ki is fogom próbálni, ha megyünk nyaralni.
Mindenki
igen,
a Balatonban?
Igen, az igazi Waldorfos változata úgy...
Balatonban, igen, hogy ne.
Fa teknőbe kell ezt az egészet, tehát hogy nem egy ilyen műanyag felfújható medencébe, de mivel nekünk nem volt itthon fa teknőnk.
Menjünk 5 napra a Balatonra, majd faragok egyet, tudod.
Vagy veszünk a vásárban.
Igen, csak erre az alkalomra, vagy utána nagyon. Még mostok benne.
Hát így, úgyhogy kedves hallgatók, ne rémüljetek meg a zsúr csinálástól, nem annyira bonyolult az, bár én könnyen beszélek, mert nem én főztem az ételeket, és nem én sütöttem a sós ropogóst, vagy sajtos ropogós volt?
Sajtos
ropogós, de nagyon sós is volt. De azért még ennek ennyire is azt mondom, hogy nem volt olyan nehéz. Az mondjuk elég kemény volt, amikor a 8-6 éves kislány tiszta erőből visítva csinálta dolgokat. Az nagyon hangos volt. Olyankor arra gondoltam, hogy ez a nemrég bejelentett népesedési csomag pusztán azzal a néhány anyagi előnnyel nem fog meggyőzni senkit, aki már hallott ilyen partit a szomszédból.
De valószínűleg azért nem is az anyagi előny. Hogy fogalmazom ezt? Ugye a hír az, hogy a figyelő az meglebegtette, hogy a Fidesz az egy nagy népesedési törvénycsomagot fog benyújtani hamarosan. Na és hát ugye ennek az egyik legdirektebb része, vagy az egyik legkézzel foghatóbb része, hogy brutálisan megemelik majd a hogy ugye kezdte anyasági segélyben, és az egy összegű támogatás, amit hogy hívják?
Egyszerű támogatásról beszél egyelőre, amit mindenki megkap, amikor megszületik a gyereke, ami eddig ilyen, mit tudom én, 50 ezer forint volt, vagy
és ezt fölhúzzák ki, a minimálbérhez fogják kötni valószínűleg, és vagy a bruttó átlagbérre, tehát a nemzetgazdasági átlagbérre, és ez körülbelül 220 ezer forint lesz, ami azzal már egy elég masszív összeg.
És hogy azzal magyarázzák ezt az összeget, hogy na ebből már így meg lehet venni így a kezdő kis kelengyéjét a gyereknek, így tudom én, a babakocsi, az ágy, a kis ruhák, meg a pelenka, meg a nem tudom, csoda.
Igen.
Nekem eszembe jutott a filmcsomag rögtön.
Jó, tényleg, az olcsóbb lenne.
Ez az, igen, csak ez píz ebben a formában. És hát itt a viták azok elsősorban arról mennek, hogy az első vagy a második gyerek után járjon ugye, hogyha második gyerek után jár, akkor az radikálisan lecsökkenti a költségvetési terhelést. De ahogy a figyelő írja, körülbelül évi 50 milliárd forintot terveznek ennek a csomagnak a végrehajtására, ami nem csak ebből áll egyébként, hanem még kiterjesztett, még nem tisztázott módon kiterjesztett családi adókedvezményből, meg a szocpol kiterjesztéséről, tehát ilyen, mondom, ilyen lakásvásárlási támogatás, meg ilyesmi, és sokkal rugalmas. Ami viszont szerintem fontosabb az egyösszegű támogatásnál, meg mondtam, a szocpolnál is, hogy sokkal rugalmasabb lenne a gyednek, meg a gyesnek a szabályozása, azaz gondolom a gyed melletti munkavállalás lenne sokkal.
Hát, vagy lehet, hogy egy ilyen másik mintát követnének, hogy eldöntheti az ember, hogy, tehát, hogy rendelkezésére, vagy hát ahogy én értelmezem, ez úgy lenne rugalmas, hogy az ember tudja, hogy egy mekkora összeggel rendelkezik, és azt ő dönti el, hogy milyen időintervallumban kéri. Tehát, hogyha ő így elosztja magának 3 évre, akkor 3 évre kéri, ha csak 1 évre, akkor megkapja gyorsan, és akkor utána.
Csak nagyobb összegeket, igen. Ugye, tehát lényegében ugyanezt.
Volt itt egy furcsa pont, amit ebben a cikkben nem annyira látok, de lehet, hogy ezt az Indexen olvastam már, hogy 18 éves kor határ fölé kötnék ezt az egészet. Uh-huh. És ugye konkrétan ki is volt mondva, hogy miért. Én ott egy picit úgy fel is húztam szemed a követ, hogy nagyon...
Tehát, hogy ne a cigányok kapják meg.
Szó szerint le volt írva.
Hát, igen. Szóval nem tudom, egyrészt ugye az biztos, hogy mondjuk... Hogyha ezt összevetjük azzal, hogy a napokban jelent meg a KSH negyedéves gyors jelentése, népesedési gyors jelentése, és hát hogy is nagyon tragikus adatok bontakoznak ki belőle, tehát 8% vagy 6,5%-kal csökkent a tavalyi év azonos időszakához képest az élveszületések száma, meg csökkent a házasságkötések száma, minden. Tehát, hogy én egyébként ebből ilyen drámai képet látok kirajzolódni. Tehát egy 6,5%-os csökkenés, az mondjuk, hogyha ez a tendencia marad évvégéig, akkor ez brutális lesz. És hogy hát nyilvánvalóan próbálnak ezzel nem valamit tenni. Én nem vagyok benne biztos, hogy ennek az a megoldása, hogy ezek az egyszeri támogatások olyan sokat segítenének rajta. Ugye ezt többen úgy fogalmazzák meg, hogy hát aki csak a pénzért szül, az mit tudom én, micsoda. Nyilvánvalóan nem erről van szó, itt valamilyen módon arról van szó, hogy ha már szül az ember, akkor tök jó, hogy még kap mellé, mit tudom én, 200 000 forintot, amiből el lehet kezdeni. Bár szerintem sem ez a legnagyobb akadálya a szüléseknek, ez egy ilyen, ez mondjuk sokkal nagyobb perspektívájú kérdés. Nem csak anyagi.
Ugye a findobozról szóló fejtegetések között olvashattuk azt, valamelyik annak az újságnak nyilatkozó anyuka mondta, hogy ebben a dobozban, ami ugye azt tudja, hogy minden születendő finn gyerek anyukája megkapja, családja megkapja ezt a dobozt, amiben ruhák, meg mindenféle ilyen gyerekindításhoz szükséges kecserék vannak. Szóval, hogy ebben nem csak az a jó, hogy megkapod, nem csak az a jó, hogy az első napokat nem kell beszerzéssel tölteni, és nem az, hogy nem kell gondolkodnod azon, hogy mi is kell a gyereknek, mert itt ezt már egyszer kigondolták, hanem az nagyon jó benne, hogy azt érzed, hogy az állam törődik veled, mint egy gyermeknek életet adó embernek, tehát hogy az egész az valahogy a szemléletet is formálja, azt kommunikálja végtelenül kézzel foghatóan és plasztikusan az állampolgárok felé, hogy az állam igenis törődik azokkal, akik gyerekeket szülnek, és igyekszik segíteni rajtuk. És ilyen szempontból egyébként mindezek az intézkedések szerintem jók lehetnek. Tehát ez mégiscsak növelheti a szülési kedvet, ha nem is direktben úgy, hogy a pénzért szülés nyilván nem ez a... Tehát ezt a fajta motivációt én is nehezen tudom elképzelni. De azt, hogy után úgy az válik a közhangulattá, hogy aki szül, az annak jobb, akinek sok gyereke van, az komolyabb adókedvezményt kap, az éppenséggel hatásos lehet. Másfél persze az is eszembe jutott ugyanebben a gondolatmenetben, hogy ha nem erre a programra fordítandó összeget emelné meg a mindenkori kormány, hanem inkább valahogy a közhangulatot alapjaiban befolyásolná úgy, hogy az embereknek legyen kedve ebben az országban élni, és ebbe a rendszerbe, vagy ebbe a társadalomba gyerekeket szülni, az messzebbre ható és hasznosabb dolog lenne.
Hát, vagy így azokkal a problémákkal is foglalkozna, ami nem feltétlenül, tehát anyagi kérdés az is, csak nem pont így megfogható, mint például az, hogy mondjuk ilyen nem teljes, tehát hogy sokkal több nem teljes állás lehetne betölteni a kismamáknak, vagy tényleg könnyebb lenne visszamenni dolgozni, vagy egyáltalán olyan problémákkal foglalkozni, mint hogy mondjuk az iskolás gyerekeket 11 hétig nyáron így elég nehéz bárhová is tenni, ha csak nem tud az ember kifizetni ilyen 20-30-40 ezer forintos táborokat folyton, vagy hogy amikor így a bölcsibe megy a gyerek, akkor állandóan beteg, és akkor így arra az időszakra valami könnyítést adni, hogyha mondjuk tényleg valakinek ilyen írtó alacsony a fizetése, akkor ne legyen állandóan betegszabadságon, hanem tehát, hogy ilyenekre, ez is nyilván irgalmatlan sok pénz az államnak, de hogy ezek ilyen égető problémák minden család életében, ahol nincs egy ilyen hatalmas nagyszülői, meg park, akik így folyamatosan tudnak segíteni, és hogy ezeket itt tök jól lenne, hogyha már így valaki egy picit egyszer elgondolná, és így valamit csinálna velük.
Hát én ezt minden esetre ilyen nagyon jó első lépésnek gondolom, és akármennyire igyekszem, nem nagyon tudom beleverni a csúfot sehogy se.
Ugye az nagyon érdekes, hogy Magyarország egy borzalmasan gyerekbarát ország, legalábbis ideológiai szinten. Pont a magyar népesedés politikának az egyik legnagyobb problémája az, magyarok, mielőtt gyerekük születne, sokkal több gyereket terveznek, mint amennyi a későbbiekben megszületik. Tehát egy iszonyú családcentrikus. Mindenki ugye családot jelöli meg az érték preferenciái között az első helyen. Mit tudom én, a szabadság, a sok pénz, meg a mit tudom én, politikai stabilitás után, vagy előtt. Tehát, hogy és a szülés vagy családalapítás előtt állóknak a zöme, az mit tudom, 3-4 gyereket tervez. És több ilyen szervezet van, például létezik ez a három királyfi, három királylány mozgalom, ami csak a neve nagyon béna, de sokkal, tehát hogy tök értelmes népesedés politikai elképzelései vannak. És például ők azok, akik nagyon erősen állítják, hogy az ő céljaik azok, hogy megszülessenek a tervezett gyerekek. Tehát, hogy tulajdonképpen azt kéne kutatni, hogy hol van az a pont, amikor az emberek, akik sok gyereket akartak vállalni, eljutnak oda, hogy egyáltalán nem vállal sok gyereket, hanem megállnak, mint a 4-nél, 2-nél, vagy 2,5-nél állnak. És szerintem ez a kulcskérdés egyébként, és hogy erre kellene meggyőző és egyértelmű kutatások szerintem, hogy miért van az, hogy azok, tehát hogy nem az a probléma, hogy az emberek nem akarnak gyereket vállalni, hanem megállnak a vállalni tervezett gyerekek felénél. Nyilván van azért, mert baromi nehéz az élet. Semmi más. Semmi. Kicsi a lakás, szabad autó, és nem férnek el.
Nagyon szomorúan hangzik ez. Így hirtelen pedig, hát tényleg ilyen egyszerű. Valami vidámabb, Vörös Emlékév kezdődik most már, mint Vörös Sándor. Most az Emlékév kapcsán mindenhonnan ő ömlik és dől. Az M2 mese csatornán egyfolytában Vörös verseknek a megzenésítései bukkannak fel, hol Sebő Ferenc, hol Halász Judit énekel valamit nekünk, és a gyerekekre iszonyú büszkén nézek, amikor ezt így dúdolják, meg kántálják a szöveget a egyébként általuk először látott klippekkel. De ez mind semmi, mert hogy ha jól látom, akkor a kormány is figyelme középpontjába, vagy homlokterébe állította Vörös Sándort.
Hát annyira, hogy a kormány.hu-n már van egy Vörös 100 emlékoldal, ahol föl van sorolva egy csomó minden, hogy mi történik, és hát nekem két dolog tetszett nagyon, az egyik a posta bélyeget bocsájtott ki, de hogy is hívják ezt hivatalosan, ugye alkalmi feláras bélyek kis hív. És ez már önmagában egy Vörös Sándor sor, szerintem. Hogy ilyen létezik, ez egyszerűen gyönyörű szép ez a bélyek kis ív. És egy mozdonyt is elneveztek róla, egy mozdonyt is becsomagoltak az ő emlékére. Ugye, mint kiderült, hogy már létezett egyébként, mert Liszt Ferencről is volt egy ilyen, hogyha jól emlékszem, meg talán Kandó Kámára is, bár ott még aránylag érthetőbb a mozdonyt.
Igen, ott adja magát.
De ez egy baromi jó szokás egyébként, és ez Nyugat-Európában nagyon elterjedt, hiszen a svájc, meg a német vasutak is gyakorta csinálnak.
Igen. És baromi jó a vasút.
Micsoda?
Baromi jó a vasút.
Mert itt is nagyon jó. És, tehát, hogy ez, és aztán kiderült, hogy ennek mi a pontos elnevezése, tehát itt rossz volt a meghívó, mert hogy ez valójában ez egy témavonat, az a neve ezeknek a jelenségeknek, és baromi jól néz ki egy ilyen mozdony, egy hatalmas Vörös Sándor fejjel, és ugye ráírva a centenárium év, úgyhogy mindenki, aki vasúttal utazik, nagy részük az találkozhat ezzel a témával. De és valóban egyébként a Csabból is most Vörös Sándor folyik, és képzeljétek el, hogy az egyik cikkben megtudtam, hogy mi van a kutyatár mögött, tehát hogy mi a valóságos háttere a Kutyatár című versnek.
A Harapuca 3-at?
Igen. És hogy képzeljétek el, az a sztori, ami egészen döbbenetes, nem is tudtam ideig, és teljesen be voltam sózva, amikor olvastam, hogy 46 körül, vagy 46-ban a Vörös Sándor az István Király Múzeumnak volt az igazgatója Székesfehérváron. És ez a azt hiszem a Bokor utca 3-ban volt, most más a címe, mert most azt hiszem a Országalma tér 3, de ugyanaz az épület, csak akkor Bokor utca 3 volt a cím, és az új igazgatása alatt ugye bekezdődött a háború utáni újjáépítés, és újra nyitották a kőtárat is, ami hát Székesfehérváron különös jelentőséggel bír, mert ott őrzik ugye a koronázási, tehát a Székesegyháznak a kőemlékeit, a rég megszűnt, vagy lerombolott Székesegyháznak a kőemlékeit, és egy nagyon neves régész nyitotta meg ezt a kőtárat, akit úgy hívták, hogy Radnóti Aladár. És ennek a megnyitásnak az emlékére született a kutya, tehát ez a Harap utca 3 alattos vers, és hát egyszerűen de én sírva röhögtem, amikor ezt az egészet megtudtam. Ugye Radnóti Aladárról azt kell tudni, hogy egy nagyon jó nevű magyar régész volt, én találkoztam a nevével művészettörténeti tanulmányaim során, aztán 56-ban lelépett Magyarországról, de ha jól emlékszem, akkor ugyanabban az évben született, tehát neki is a születésének a 100. évfordulója van most. Tehát 45 körülbelül, amit a 30-valahány évesek lettek Vörössel, tehát 32-33 évesek lehettek Vörössel, és elképzelhetjük azt a vidám hangulatú megnyitót, amire a múzeumigazgató úr improvizál egy ilyen verset, és aztán felolvassa a nagy nevű régészt.
Hát ez nagyon jó. Megnyitott a kutya fülű a
leden. Úgyhogy ez talán valamit felvillant egyébként így a 100 éves művész zsenialitásából.
Hát hajrá, kedves hallgatók, hallgassatok, vagy olvassatok Vöröst. Ugye erről egyszer már beszéltünk.
Most ajánlottunk pár héttel ezelőtt. Volt a Kutya fülű a leden című gyűjteményt, amit két kiadásban is megjelentettek, és nekünk az Igor Lazin féle változat van meg. Tehát ezt abszolút ajánljuk mindenkinek a most megjelent, az is 100 vers válogatás.
No, és egyébként, ha már a könyveknél tartunk, itt egy hír, ami azt állítja, hogy újra divat lett könyvet venni a gyerekeknek, miközben a teljes könyvpiac forgalma csökken, addig a gyerekkönyveké nőtt.
Így van, mert a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete évente kiad egy nagy statisztikát a magyarországi könyvkiadásról, ami az egyik legjobban mérhető piac egyébként, tehát hogy most legjobban szegmentálható piac. És hát egyébként a 2012-es év az tragikus volt a könyvkiadásra nézve, tehát nagyon súlyosan visszaesett mind a megjelenő címek számában, mind forgalmi értékben, mind eladott példányszámban és egyebekben. Viszont van ennek a piacnak egy nagy szegmense, ez a gyerekkönyvek, gyerek és ifjúsági könyvek, ami minden szempontból nőtt. Tehát tételek számában, vagy címek számában is, mondhatjuk bele, hogy 2012-ben több mint 1200 gyerek és ifjúsági könyv jelent meg. Tehát én követhetetlenül a piac szerintem, már ebben a formában is, tehát Magyarországon 1200 tétel jelenjen meg egy ilyen könyvpiaci szegmensben, azt szerintem brutális. Az összes egyébként azt hiszem olyan 10 000 körül van, hogyha emlékszem. 10 000 cím jelenik meg Magyarországon évente. És a anyag, tehát a bevétel szempontjából is, vagy összforgalom szempontjából is növekedett, mert most már közel, mint tudom, 10 milliárdos a gyerekkönyvpiac forgalma, és eladott példányokban is nagy növekedés volt. Meg lehet nézni egyébként a könyvterjesztők egyesületének a honlapján ezeket a statisztikákat. Érdekes, hogy a tavalyi, tehát a 2011-es az rossz, tehát ott valójában egy növekedés van a 2011-eshez képest, csak ott rosszak a gyerekkönyvekre vonatkozó adatok. Na és ezt hozza le tulajdonképpen a Családháló nevű portál, ezeket az információkat hozza le, és állapítja meg diadalittasan, hogy ez a magyarországi gyerekkönyvkiadás, amit egyébként már többször finoman megemlítettünk, de hogy ez tulajdonképpen egy ilyen kortárs sikersztori.
És ez mind új könyv, vagy ebben vannak ilyen újra kiadások is?
Biztos vagyok benne, hogy a kiadások, és az összes tételt jelenti egyébként, és ugye nincs is olyan módon sincsen szétválasztva egyébként, hogy minőségi gyerekkönyvek, vagy nem minőségi gyerekkönyvek, tehát ez ennek az 1200 címnek a nagy többsége, tényleg ez a kegyetlenkedés. Nem mondjuk címeket, de hogy tényleg kevetek a multinacionális nagy kiadók, amik ilyen a franchise-nak a részeként szórják ki ezeket a könyveket.
Mert egyébként ez biztos, hogy összefüggésben van azzal, hogy a gyereknek megvesszük a könyvet, mert a gyereknek ahhoz, hogy tudjon majd olvasni, ahhoz most kézzelfogható könyvekre van szüksége. Magunknak már nagyon-nagyon sokszor letöltünk könyveket a Kindle-re, és úgy olvasunk könyveket.
Mármint úgy érted, hogy megvásároljuk az online.
Természetesen úgy értem, hogy megvásároljuk az online lehetőségekről, és úgy tesszük rá, ami...
Vagy esetleg a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményéből az ingyenesen megszerezhetőeket használjuk fel.
De a gyerekeknek nem. Tehát a gyereknek kell, tehát könyv kell, meg hogy kézzelfogható legyen, meg hogy lapozgathassa, meg legyen benne illusztráció. És valahogy ilyen appok nem is, tehát hogy valahogy ezt nem tudják igazából elkönyvre áttenni a gyerekkönyvkiadást, pont ezért, mert hogy a gyereknek még annyira szüksége van a konkrét anyagi dologra ahhoz, hogy megértse az egész könyv meg mese lényegét. És biztos, hogy ezért is van, tehát hogy csak ebből indulok ki, hogy a mi könyvvásárlási szokásainknak is a nagy része az a gyerekkönyv.
Hát az igazság, hogy ez nálunk is így van egyébként, de hogy mondjuk az igazság, hogy én olvasok egy pár ilyen e-book blogot, és ott folyamatosan azon megy a siránkozás, hogy mennyire elhanyagolható még a piac, és hogy mennyire kimutathatatlan százaléka az összes eladott könyvnek az elektronikus formája.
Itthon, nem?
Igen, itthon, persze, természetesen, hát egyébként van, teljesen más a helyzet. Úgyhogy ezek szerintem nem nagyon deformálják, itt inkább arról van szó, hogy már az emberek tényleg nem vásárolnak könyvet, csak gyerekkönyvet szinte.
Hallgassunk zenét, mert már ott tartunk időben, hogy itt legyen a zene rovatnak az ideje. Ez úgyis egy ilyen nagyon különleges családtörténet és az ahhoz kapcsolódó dal.
Na ez egy nagyon-nagyon, az Andinak jutott az eszébe, hogy mutassuk be ezt a kitűnő dalt, ami egy Rufus Wainwright nevű kanadai-amerikai dalszerző előadónak a száma, a Montauk című szám, ami a legutóbbi lemeze jelent meg, ami szerint tavalyi. És Rufus Wainwrightról annyit kell tudni, erről a daláról annyit kell tudni, hogy ez egy apa által a lányának írt dal. Rufus Wainwrightnak tavaly előtt, 2011-ben született meg. Ugye 2011-ben született meg a gyereke, akinek a gyereknek az édesanyja nem más, mint Leonard Cohennek a lánya, Lorca Cohen. Viszont még egy nagyon fontos dolgot kell tudni a Rufus Wainwrightról, az, hogy ő bevallotta meleg, olyannyira, hogy a gyerek születése után, tehát a Cohen lánytól született gyerekének születése után pár hónappal össze is házasodott egy német férfi színházi szakemberrel, aki egyébként megnézve, annak idején megnéztem én az ő esküvői képeiket, egy igen valami jó pasi egyébként ez a csávó.
Ez
a Rufus Wainwright is elég jó pasi. Ez a Rufus Wainwright is elég jó pasi. És tehát tulajdonképpen kiderült az, hogy hát ő tulajdonképpen szívességet tett ennek a Coen lánynak, hogy tehát ők nem is éltek együtt, nagyon jó barátok voltak évek, gyerekkoruk óta nagyon jó barátok, és hát majd, hogy nem donorként vett részt itt a gyermek nemzésében, de aztán kiadott egy nyilatkozatot, amiben leszögezte azt, hogy maximálisan apja lesz a gyermeknek, és olyannyira, hogy ő lesz a dead number one, és van dead number two is, aki ugye a házastársa, ez a német producer. És megírta ezt a számot a lemezére, ami nagyon-nagyon jellemzi Rufus Wainwrightnak a zenei világát, tehát ők mindig ilyen barokk popnak szokták elkönyvelni, ilyen hatalmas, nagy hívű, az 50-es évek jazzéből, meg ilyen nagy musicaljaiből táplálkozó zenéje van, borzasztó érzelmes, borzasztó szentimentális. Én nem is bírom annyira, egyébként az Andi nagyon-nagyon oda van értem. És tehát megírta ezt a számot, ami egy nagyon érdekes vallomás egy lányhoz, a kislányhoz. A Montauk, a szám címe, annak a városnak a neve, ahol a Rufus Wainwright él a házastársával, és az egész szám arról szól, hogy milyen lesz majd, hogyha tulajdonképpen egy meghívó, meghívja a kislányt hozzájuk, de arról énekel, hogy majd ne legyen nagyon furcsa, hogyha eljössz hozzánk, hogyha például az egyik papád az kimonóban fogad, a másik papád pedig, mit tudom én, szemüvegben, és az egyik papád az az zongoránál ül, a másik papád pedig újságot olvas, és időnként még veszekednek is, és így tovább. És tehát egy nagyon érdekesen bont ki egy olyan dolgot, hogy bevonja a gyereket két azonos nemű házasságának a pillanataiba, a két papa életébe, és a végén még van egy nagyon-nagyon gyönyörű, egy csodálatosan szép csavar az utolsó verszakban. Megemlít egy nőt, aki ebben a városban élt, de most már tulajdonképpen egy árnyék, és az óceánban él, vagy az óceánban van. Ugye ez a nő nem más, mint Rufus Wainwrightnak a mamája, aki egy évvel a gyerek születése előtt halt meg. És még annyit tudni kell a dologról, hogy a Wainwright család, az a Coen családhoz hasonlóan egy ilyen többedízigeni zenész család, a mama is, meg a papa is folkénekes volt, és Rufus Wainwrightot nagyon megrázta az anyja halála, és tulajdonképpen bizonyos értelemben az anyja halála vette rá arra, vagy vezette oda, hogy neki gyereke legyen. És tehát gyönyörű, ahogy ez a három nemzedék, vagy ez a három elem keveredik ebben a dalban, és egészen furcsa, kifordított családtörténet bontakozik ki belőle. For a while.
És a zene után valami igazi, hasonlóan könnyű és laza téma, az állatkínzás. A gyermeki állatkínzás, az arra jutott eszembe, hogy ma a lányok fél órán át szórakoztak egy szarvasbogárral, amit itt találtak a kertben, és a végén azt játszották, hogy bevitték magukkal a trambulinba, és így ugráltatták. És azon gondolkodtam el, hogy vajon mi is a helyes hozzáállás, ilyenkor szólni, nem szólni, miért szólni. Úgy gondoltam, megkérdezem tőletek, hogy ti hogy kezelitek ezt az egyébként szerintem minden gyerekben felébredő kíváncsiságot és az ebből fakadó, hát szigorú állatkezelést.
Igen, de azért ezt tudni kell, hogy ők nem kínzásból trambulinoztatták a szarvasbogarát, hanem ők úgy tekintettek rám, egy kis bébikére, akinek megmutatják az élet csodálatos dolgait, mint például a trambulinozást, tehát betették középre, és ők a szélén ugráltak, és ettől persze a bogár is ugrált, és egyfolytában mondták, hogy nagyon ügyes vagy, szép nagyot ugrottál. Valamint az egyik gyerek az bátran megfog minden bogarat, ez is nagyon érdekes így ikerségben, a másik az így egyáltalán nem mer hozzányúlni semmiféle csúszómászóhoz, vagy aztán egy idő után azt mondta, hogy oké, anya, én megfogom ezt a szarvasbogarat, de közben végig visítani fogok, kérlek, ne szólj rám, jó? És ezt tette, megfogta és visított.
Hát egyrészt mi csak itt naívan csodna, vagy naívan, vagy nem is naívan, ilyen elnézve mosolygunk, hiszen nektek azonos korú gyerekeitek vannak. Tehát nálunk végig nem az állatkínzás a probléma, hanem az emberkínzás. Tehát, hogy itt most szerintem a Marci az most nagyszerű, tehát itt pompásan ki tudja Bella élni magát rajta, szükségtelen itt azért más, hogy a kis állatokat itt azért
lebüntetni. Tényleg két fronton zajlik. A Marci most fedezi fel a legyeket, meg a hangyákat. A hangyákkal most már szerencséje van, mert így jelették a konyhánkat. Úgyhogy gyakorlatilag bárhol talál egy kis hangyát, és hát persze azonnal nagyon nyomja, és a Bence ilyen nagyon okosan már most mondja neki, hogy na, ezt nem szabad. A Bella pedig nem kínozza szerintem az állatokat egyáltalán, csak nagyon lelkes. Tehát, ha itt talál egy csigát, azonnal is be akarja hozni a lakásba, hogy itt akarja nevelgetni.
Hát annyira
és
lelkes,
egy kicsit így, annyira kicsit így magyarázgatni kell neki, hogy ez tök jó, hogy te ilyen kedves akarsz lenni a csigával, de ha tényleg kedves akarsz lenni vele, akkor csak annyit teszel, hogy a járdáról átteszed a fűbe, és ennyi. Igen. És úgy többé-kevésbé veszi is.
Mert... Igen, szóval tavaly volt egy felejthetetlen pillanat az életemnek, amire azóta is ilyen gyönyörre gondolok vissza, amikor a Bella összegyűjtött ugye, a kertünkben egy halomcsigát, és aztán elkezdte őket a szintén a kertünkben található szamócával etetni. És hát most erre mond neki, hogy ez nem, tehát, hogy ez valójában jót akart, de azért belátható, hogy ez nem éppen a legnagyobb jóság, amit egy állattal tenni lehet.
De miért a csigák nem szeretik a szamócát?
Nem, egyáltalán nem szeretik a szamócát, és különösen akkor nem, hogy belenyomják
Ja, a házukba?
Hát nem a házukba, hanem így az orrukba, vagy nem tudom, mi van nekik ott ez az egyébként. Ez hozzátartozik.
Szamocába fújtotta a csigákat.
Tehát a Bellát, Bellának ilyen elég különös viszonya van, főleg a mém miattam, az állatokhoz, vagy az állatkínzáshoz, mert mi főztünk együtt, már többször csigát például.
Tehát valójában a Bence az állatkínzás.
Bellátólag, tehát azt mondják, hogy az a megoldás, ahogy, ahogy mi főzzük a csigát, az nem kínzás, tehát hogy nem elpusztul az állat, de hogy nem szenved. De hogy ez inkább, de az inkább ilyen pedagógiai dolog volt, tehát mi húst teszünk például, tehát nem vagyok vegetáriánusok, meg ilyesmi, de ez egy ilyen pedagógiai ügy szerintem, hogy így tudasd a gyerekkel, hogy az egy élő lény, és amit te megeszel, az egy élő érző, nem tudom, mi
a lény. Igen, emiatt Bella már többször gondolt rá, hogy vegetáriánus lesz egyébként, amikor így, ezt így elkezdte megérteni, és gondolt, de hát ő ugyan nem akar kis semmit, se csirkét enni, se semmit, mert ő tök sajnálja
de, őket. De ez a cél egyébként, hogyha úgy gondolja, hogyha hogy sajnálja őket, tehát ilyen etikai vegetáriánus akar lenni, akkor legyen etikai vegetáriánus, de tudnia kell azt, hogy ez nem úgy van ám. Tehát hogy hívják, a sertéslapocka, az nem a polcon terem, hanem megölnek egy állatot azért, hogy ő megehesse ezt a sertéslapockát. Tehát azért ezt így ezzel tisztában kell lenni. A Bellának volt egyébként, visszatérve a kérdésre, volt egy ilyen állatkínzós korszaka, tehát nem ölős, hanem kifejezetten kínzós korszaka volt, vagy ilyen pisztergálós inkább, tehát meg akarta nézni, hogy működik.
Igen.
Meg teljesen más, hogyha mondjuk kutyával bánik, mert egy rovar, nincs olyan erős érzelmi viszony, de volt egy időszak, amikor tudom én, a mamámnál van egy kutya, és akkor azt is ugyanolyan direkt úgy ízélgette, szóval ilyen...
De most már szerencsére ezt is az öcsén éli ki.
Így van, de most jelen pillanatban embertiszer zajlik. Nálunk nem merül fel ez a probléma, hogy azért, hogy állatokat kínoznának.
Nagyon konkrétan válaszolva egyébként az van, hogy így négy állatot lehet megölni, és a többit nem bántjuk, a szúnyogot, a kullancsot, a csótányt, meg a
Mojt,
igen. Ezeket szabadon lehet gyilkolni, mert ezek nem jók nekünk.
És a többit azt nem bántjuk, de a bántásban az ilyen nézegetés, meg a, tehát ez, ami például ma történt nálunk a szarvasbogárral, ott ti mit mondanátok?
Hát én azt mondanám, hogy ne csinálja. Egyébként, mert hogy meg kell érteni azt, hogy az a másik ezének, tehát az a annak az állatok az rosszul esik, vagy fájdalmat okozhat, vagy félelmet kelthet benne.
Hát igen, de én azon gondolkodtam el, hogyha megnézzünk egy természetfilmet, és ott az oroszlán elkapja az antilopot, és eltöri a gerincét, és erre nem mondjuk azt, hogy az a gonosz oroszlán bántotta azt a cuki kis antilopot, hanem azt mondjuk, hogy hát ez így működik, akkor vajon kell-e nekem a gyerekeket, akik egyébként valamiféle ilyen természetes kíváncsiságukat, vagy természetes viszonyképző helyzetet próbálnak megélni, kell ebben korlátoznom őket azon a viszonylag álszent alapon, hogy a szarvasbogárnak ez rossz, holott hát ugye nem vagyok egy, nem is tudom, micsoda entomológus, vagy micsoda, de én úgy képzem, hogy a szarvasbogárnak azért ez, hogy is mondjam, csak olyan minimális szinten rossz, hogy csak na.
Úgyhogy trambulinozni egy szarvasbogárnak a semmivel sem.
Szerintem egy szarvasbogárnak egyszerűen eléggé kétdimenziós a lelke ahhoz képest, hogy ezt így meg tudja különböztetni azt, hogy ő trambulinoztatják, vagy mit tudom én, nagyon fúj a szél. Tehát nem képzelem úgy, hogy a szarvasbogár itt dühös gondolatok járnak a fejében, és az, hogy ezek a rohadt emberkölykök már megint trambulinoztatnak, miközben itt kószálhatnék a fűszálak között is.
És filozófus veszett el, nem tudom
észrevetni. Hát én nem vagy entomológus, de egy tiszteletbeli entomológiai diplomát azért. Figyelj, nem tudom. Én azt mondom erre, hogy nem kell az, tehát nem feltétlenül kell az állatnak rosszul éreznie magát, tehát egyszerűen csak ki kell fejleszteni a gyerekben az empátiát. Ilyen szempontból, és ezt nem lehet elég korán elkezdeni szerintem. Tehát ebbe bele kell valahogy ebbe az empátiába, az állatokkal szembeli empátiába, és meg ilyesmi. És ez nem zárja ki természetesen azt, hogy azok az állatok, tudom én, meghalnak azért, hogy ülhessen. De hát azért az oroszlán elkapja az antilopot, az teljesen más, mint hogy azt a
Hát nem, szerintem nem teljesen más, de mondjuk jó, külön választható, de mondjuk a patkány, aki meghal a gyógyszerkísérletekben, vagy a disznó főleg, ugye nagyon sok disznót használnak gyógyszerkísérletekben, mert nagyon hasonló a szív- és érrendszeri működése. Hát, hogy azért az már nem olyan nagy különbség, mint a... Mert ugye azt gondolom, hogy amikor itt a szarvasbogára játszanak, akkor ők éppen fejlesztik magukat, tehát a bátorságukat, meg a viszonyukat a természethez, meg az ilyen taktilis ügyeiket. Szóval, hogy azért ez nem teljesen öncélú, vagy én úgy szoktam látni. És ezért nekem az volt az érzés, hogy egy kicsit talán öncélú dolog emiatt szólni. De például, amikor a macskát kezelték még, hát egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, csak hirtelen módon, akkor ott egyszerűbb dolgom volt, mert ott azt mondhattam, hogy ezt ne csináljátok, mert ez a Matinak rossz, és hogyha rossz neki, akkor meg fog karmolni. Mert és akkor nem is egyszer a Mati valóban egy ideig tűrte, aztán oda kapott, és akkor lett egy seb a gyereken. És akkor mondtam, hogy látod, hát a Mati megmutatta, hogy ezt nem szereti, és ha ezt fogod csinálni, akkor ő visszaüt. És akkor így bele tudtam egy ilyen érdekelvű helyzetbe tenni ezt a történetet, holott csak meg akartam a macskát védeni. De aztán arra gondoltam, hogy a macska meg tudja védeni magát egyébként. Szarvasbogár nyilván nem nagyon tudja megvédeni magát egyfelől, másfelől meg... De, na jó, de abban igaza van a Bencének, hogy legalábbis érteni vélem, hogy az empátiát kifejleszteni azt ezen a módon is lehetséges.
Igen, igen, és ugye amikor szúnyogokról, csótányokról, meg egyebekről, tehát tényleg van ez a négy, ez a nagy négyes, ez a fantasztikus négyes, ami ott teljesen engedett, de ott ugye ott is többször hangsúlyozzuk neki, hogy ettől függetlenül nem kínozzuk őket, hanem a lehető leggyorsabb halállal elpusztítjuk, és a leghatékonyabb halál elpusztítjuk őket. De hát ugye ezekben az esetekben ez azért van, mert vagy ők, vagy mi. Tehát, hogy itt nincs...
Igen. Hangya, hogyha ellepi a lakást?
Hangyát írtunk, de nem kínzunk ott a hangyát ezzel a hogy hívják most megoldásra. Hát kénytelenek vagyunk írtani, meg különben. De hogy egy-egy hangyát nem írtunk, mondjuk amikor már tényleg befészkeli magát 3-4 boly hangyába, akkor lépni kell.
És egyébként a buddhizmus mit mond erről? Tehát a nagy négyes, mit mond a nagy négyes kezeléséről Buddha?
Az élet minden formáját tisztelni kell, kész.
Így van, mély tisztelet mellett, de az Andi egy nagyon-nagyon felvilágosult reformbuddhista álláspontot képvisel.
Nem, a Bence kihozta belőle.
Hát de most választhatsz, hogy vagy ortodox buddhista vagy, és megölnek, vagy pedig te ölöd meg. Tehát ez ilyen egyszerű egyébként. Tehát most azért nem fogod bámulni a csuklódon a szúnyogot, mert buddhista vagy. Vagy lehet, hogy fogod bámulni, de... Na mindegy.
Mondjuk a molyoktól vagyok jelen jobban, amikor így mindenbe befészkelik magukat a spájzba, és így nincs kaja, mert így megették, belepetésztek.
Hát még ez érdekes, hogy egyébként főleg a rovarvilágból veszük a példáinkat. Nekem ez, mint immár tiszteletbeli entomológusnak nagyon jól esik. De mit csinálunk a lótetűvel, ami széttúrja a kertet, meg a levéltetűvel, ami megeszi a növényeinket, azt is most díszít, vagy tehát ott a szokott módon, vagy akkor az előbbihez hasonló módon elpusztítjuk a legnagyobb tisztelet hangján.
Hát szépen megkérjük őket, hogy távozzanak.
És akkor mit csinálunk például a nyestekkel, akik elrágják az autó elektromos vezetékeit egyes budai kerületekben?
Ha ránk célzol, hát akkor nem tudunk ezzel a problémával mit kezdeni, mert a mi autónknak nem rágják szét a vezetékeit. Ugye maga a nagyvárosi lét az egy ilyen nagy tömegpusztításra épül egyébként. Tehát maga az, hogy mi itt élünk Budapesten, és aránylag békében élhetünk, az egy ilyen irgalmatlan ilyen hekatombának a révén válik lehetővé, ugyanis ugye azért a patkányírtás az a szerintem a budapesti ilyen infrastruktúrális szolgáltatásoknak az egyik legfontosabbika. És ugye most ez a mostani árvíz, ez majd elég nagy problémát is fog okozni szerintem, még most a jövőre is, mert hogy most a patkányírtás az úgy tehát állni látszik, hogy megállt. De hogy itt évente brutális mennyiségű patkányt pusztítanak el.
Hát jó, oké, akkor azt mondjuk a gyerekeknek, hogy szegény szarvasbogár ne trambulinoztassák, mert nem jó az neki feltétlenül.
Hát én azt mondanám a gyereknek, de hát most mit mondjak erre érte, tehát mi a csigákat pisztergáljuk, szóval.
Jaj, azt akartam még kérdezni, hogy a csigát ezen a humánus módon úgy kell megfőzni, hogy bedobsz a forró vízbe a csiga mellé egy Advil Ultrát.
Nem, egyszerűen bevágod a forró vízbe. Kis éheztetés
nem
után.
Nem szenved, úgy érzi, hogy végre elérte a jacuzzi. Hát
azt mondják, hogy, azt mondják a leírások, hogy hasonlóan a rákokhoz, azonnal elpusztul. Tehát, hogy abban a pillanatban elpusztul az állat. Egyébként hogyha mit tudom, késsel esel neki, vagy mit tudom, micsoda, akkor csak trancsírozod és ott senki.
Szeretném azt a brit tudósok által lebonyolított kísérletet átolvasni, hogy megtekinteni, ahol eldöntötték, hogy a csigák ilyenkor nem szenvednek annyira.
Igen. Hogy ilyen kis érzékelő tappancsokat rájuk aggattak.
Ja, hát mondjuk ilyen nagy MR-be tettek egy kis forró vizet, meg dobálták a csigákat, és figyelték a csigák agyi
tevékenységét,
már ha van a csigáknak, vagyok, ezt nem tudom, biztos van valami. Azt szerintem nincs csak ilyen, valamilyen gerinc húrjuk lehet. Na mindegy, ebbe tényleg nem menjünk bele, hiszen a csiga nem rovar, és én csak a rovarokhoz értek. Most már. Inkább elmondom nektek azt az örömhírt, hogy képzeljétek el, végre megint lehet könyvrovatunk, mert ma megint vettünk egy zseniális könyvet, egy zseniális gyerekkönyvet. Ezúttal nem magyar szerzőtől, hanem de a magyar szerző is érintett. A könyv címe az, hogy Shelby bácsi állatkertje, és Shel Silverstein, nem tudom, tehát egy amerikai fickó írta, aki egyébként az előző század javát élte végig, 1930-ban született, és 99-ben halt meg, és ez a most megjelent, azt hiszem magyarul először megjelent, mármint hogy tőle az első műben megjelenik, és a Varró Dani fordította, Shelby bácsi állatkertje, hát amikor erről hallottam egy rövid beszélgetést a fordítóval a rádióban, akkor úgy gondoltam, hogy azonnal, tényleg még azon a délután el is szaladtam külön ezért egy könyvesboltba, hogy megvegyem, mert úgy gondoltam, hogy a gyerekeinknek ez iszonyatosan be fog jönni, ugyanis ezek ilyen képzelt állatok, az egész rendkívül groteszk, és nagyon szellemeskedő, és egyébként kitalált, ja azt mondtam, igen, kitalált állatokról van szó, amiknek gyönyörű, hülye neveket fordította a Varró Dani, és hát tökéletesen bejött az, amire ezt számítottam. A 6 éveseink azok hát vínyogva röhögtek, azt hiszem néhány versen, de legalábbis nem ez itt, hanem ez, de felnevettek a poénokon, amiket egyébként így első olvasásra nem nagyon szoktak megtenni, sokkal inkább egyfajta ilyen idült figyelemmel szokták hallgatni ezeket a felolvasásokat, de most úgy jó nagyokat nevettek. Egyébként a szerző illusztrációival készült ez a könyv, amik szintén, tehát nagyon passzolnak a szöveghez, szintén teljesen bolond rajzok ezek. És hát az volt az egyetlen, ami nagyon érdekes volt, hogy a fülszövegben is benne volt, a rádióban hallott beszélgetésben is elhangzott, hogy hát ettől esetleg úgy félhetnek a gyerekek, mert hogy itt ezek ilyen, sok ilyen rémállatról szól, meg rémhelyzetről szólnak ezek a kis, egyébként nagyon rövid versikék. És aztán elolvastuk, és arra jutottam, hogy egyáltalán semmi félelmetes nincsen benne. Értem, hogy miért mondják, de hogyha a gyereknek van bármiféle viszonya vagy érzéke a groteszk felé, vagy az ilyen abszurdabb humort, vagy általában, tehát az abszurditás bármilyen szintjét tudja értelmezni, akár csak egy picit is, akkor egyszerűen röhögni fog ezen a dolgon. És ez nálunk nagyon bejött, tehát itt a félelemkeltés egyáltalán semmilyen módon nem merült fel.
De valamit nem olvastok belőle, vagy valamit?
Nem olvasnánk fel belőle, már csak azért is, mert nagyon büszke vagyok, hogy ebből tudunk olvasni, mert hogy elég nagy kihívás felolvasni ezeket az írásokat, hiszen mindegyik egy állatról szól, és akkor olyan nevek vannak, mint orvzogram, cirkáló cerke, hosszú nyakú abszurdum, rettentő totmeg, de mondjuk a legbonyolultabb nevű, az egy ilyen csehszlovák csupa mással hangzóból álló név, de itt az utolsó az a nyűgös, nyálkos, nyögnyelény elnevezésre. De nem ezt fogom most felolvasni, hanem az én személyes kedvencemet, az Istigric című verset. Menj, Tomika, játsz az Istigriccel. Az Istigric játszani imád. Ugrálj a hasán, és hívd úgy, hogy töki. És töltsed az orlikát homokkal teli, azt találja viccesnek kivált. Nem kell megijedni a sárga szemétől, sem a két agyarától, mi legfeljebb hétől. Nem bánt iszonyú úszonyával, csak viccel. Menj, Tomika, játsz az istigriccel. Á, rettegni, igazán nincs tőlem itt. Én megvárlak itt. Hát így. És van olyan is, ami ennél még sokkal abszurdabb. Az is egy nagy kedvencem egyébként, most keresem. Itt úgy képzeljétek el, hogy ezek a versek, egy-egy oldal, egy-egy vers, és akkor le van rajzolva az állat, meg ott a vers. És van itt egy olyan, ami egy teljesen üres oldal, és a következő vers található alatta. Íme a maflony. Íme, itt láthatjátok a maflonyt, ami... Nem látjátok? Mindegy, akkor a lábnyomait. A maflony feltehetőleg azokat se? Tyú, a rafinált bestia. Úgy látszik, eltüntette őket. Van ilyen, meg van még egy ilyen hiánytípusú is, azt is nagyon szeretem, ami pedig ott egy üres ketrecet látunk, egy madár ketrecet, aminek nyitva van az ajtaja, és a vers alatta ez, a tirpáng. Itt látható a ketrecében a duplafogú, nagykarmú tirpáng. Hála Istennek rács mögött van, különben félthetnénk az írhánk, és ugye nincs a ketrecében a nagykarmú tirpáng. Szóval ilyen az egész, egyszerűen zseniális, ahogy megtaláltam, na akkor, ha már emlegettem a csehszlovák nevű állatot, ez kérlek szépen a Zblicsdrügylk. Hát nem pontosan olvastam, azt hiszem.
Zblicsdrügylk.
Igen, ez az. Most érkezik a Zblicsdrügylk, és nekem kell bekonferálni. A nevét hogy is mondják ki?
Ennyi. De iszonyú jól kiegészítik a szöveget, meg a képek egymást, így egymásra reflektálnak, néha hozzáadnak a szöveghez.
Hogyha Lázár Ervin írt volna verseket, azok ilyenek lettek volna, nem?
Hát, akkor lehet, hogy ilyenek lettek volna, bár ez talán még annál is egy kicsit, szóval, hogy mondjam, ez olyan szurkapiszka módon groteszk az egész, és azt olvastam, a Varrodani folyton, ha jól értem, akárhol nyilatkozik erről, mindenhol emlegeti azt a kicsit ilyen rossz arcú nagybácsit, aki ezekkel a versekkel akarja szórakoztatni és meg rémítgetni is a kis rokonokat, szóval hogy az ő fejében ez a mesélő van meg.
Nem, azt mondta, hogy ez a esténként már kicsit alkoholszagot árasztó rossz arcú nagybácsi, aki úgy azt hiszi, hogy vicces, és ezért aztán így néha rémizgeti is a gyerekeket. De egyébként tényleg, hát ugye Shelby bácsi, tehát és Shelby Silverstein, Shelby bácsi állatkertje, ez tényleg ő maga, akinek ez a furcsa állatkert él a fejében. De tényleg végtelenül vicces az egész, ahogy végig lehet menni egy egész állatkerten olyan állatokból, akik ugye lényegében nincsenek.
Uram Isten, megnéztétek, hogy néz ki Shel Silverstein?
Hát itt egy
korai fotóját látjuk.
Pontosan úgy néz ki, mint egy rossz arcú nagybácsi egyébként, aki most esnek most.
Alkoholszagot áraszt.
Na hát akkor őt ajánljuk mindenképpen, azonnali vásárlás, még akkor is, hogyha hogy is mondjam, csak a könyv mindenképpen drágább, mint ahány oldal van benne. Tehát ez egy fél óra alatt átolvasható kötet, talán ha 30 vers lehet benne, valahogy így, de egészen, egészen csodálatos. Mi magunk is
nagy-nagy
örömmel, és akkor búcsúzó Lanetta felolvas még egyet.
Igen, egyet, ez tényleg egy személyes kedvencem, a cakfogúc nyekker. Ha a cakfogúc nyekker a házamban egyszer 5 órai teára felbukkan, én lehet, hogy Bécsben vagy Brünnben leszek éppen, vagy a bácsikám boltjában Beirutban. Tán épp Csádba tartok, vagy az Amalfi partot nézem, vagy a hegyeit Velsznek, vagy rám találsz baktatva teszem azt Bagdadba, vagy a sarkon a kricsmibe lesz meg. Ahol összefutunk, az lehet, hogy épp Grác, vagy Minszk lesz, vagy Peking, vagy London. De egy dolog biztos, akárhol is látsz, azt tudni, hogy nem leszek otthon.
Ennyit a cakfogúc nyekkerről.
Aki 5 órai teára.
És képzeljétek el, hogy nem csak grafikus és gyerekkönyv, illetve hát felnőtt könyvszerző, hanem most látom, hogy nagyszerű zeneszerző is egyébként, és Grammy-t is nyert, és Oscarra, meg Golden Globe-ra is jelölték a Képes lapok a szakadékból betét dalára.
Hát akkor következő zenénk meg is lehet akár.
Igen, lehet akár Shell Silverstein. Most viszont tegyünk eleget az óra követelő elvárásának, és búcsúzzunk el erre a hétre a kedves hallgatóktól. Sziasztok!
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 Szervusztok!